Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Most nyilván, hogy arról kéne szóljon a tetőterasz, hogy mennyire van még inkább melegünk a tegnaphoz képest, de mihelyt a témát vázolom, azt hiszem, hogy a hallgatóknak tényleg másképpen lesz melegük, hiszen egy felmérés, egy tanulmány, egy kutatás okán beszélgetünk kényes, kényelmetlen kérdésről, antiszemitizmusról pontosabban. Az Európai Unió alapjogi ügynökségének nemrég közzétett munkája sarkalt arra, hogy ezt tematizáljam, ugyanis az adatokból, a mintegy 8000 lekérdezett válaszaiból 13 Európai Uniós állam területéről az derül ki, hogy van okunk alaposan aggódni, átgondolni az eddigi antiszemitizmust korlátozó törvényeket és stratégiákat, és hát erről, illetve az antiszemitizmushoz jócskán kötődő holokauszt tematikáról fogunk ma itt beszélni Kriza Borbála szociológussal, holokauszt kutatóval, dokumentumfilmrendezővel. Köszönöm, Bori, hogy bejelentkeztél.
Én köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Írországból érkeztél, alig szusszantál meg, és már is zaklatunk ezekkel a témákkal, mert hogy friss, ugye a héten látott ez napvilágot, vált publikussá. 3 darab ilyen mérés volt, ugye 12-ben, 18-ban és most, és azért látszik, hogy továbbra is van ok az aggodalomra, a félelemre. Annyit kell hozzátenni, hogy a felmérés az tulajdonképpen zsidók, illetve magukat zsidóknak valló személyek körében történt, tehát hogy ők hogyan reflektálnak erre, hogyan érzik ezt a helyzetet, és hát 96%-uk szembesült az elmúlt évben valamilyen módon antiszemitizmussal. Aztán majd szálazzuk, hogy ez hogy és miként jelenik meg, milyen formákban. Te magad is dolgoztál az ügynökségnek, tehát mondhatnám azt, hogy belülről is láttad ezt a történetet valamilyen szinten.
Valóban részt vettem egy korábbi kutatásban, az egy kicsit más témával foglalkozott, az a kisebbségek média reprezentációjáról, vagy azzal kapcsolatban készült, már jó több mint 10 évvel ezelőtt, az egy nagyon érdekes tartalomelemzéses kutatás volt, szóval kicsit más módszerrel, de valóban ismerem az ügynökségnek a munkáját, nagyon-nagyon fontos munkát végeznek. Minden alapjogi kérdésben foglalkoznak kutatással, elemzéssel, illetve ami a legfontosabb, úgynevezett policy recommendation, tehát szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg a tagországoknak, illetve az Európai Uniónak, tehát egy megkerülhető intézmény.
Van kifutása ennek a munkán, tehát nem pusztán arról szól, hogy mi ott tárgyalunk sajtóban, vagy ti egy-egy szakkonferencián, hanem effektív, konkrét ajánlások, ötletek, javaslatok mennek a politikum fele.
Így van, tehát ez persze nyilván annak van értelme, és most már azért azt láthatjuk az akadémiai egyetemi világban, az tudományos világban, hogy egyre inkább efelé fordulnak a kutatások is, tehát ne az íróasztal fióknak, tehát alapkutatások azok legyenek csak, hanem legyen ennek értelme, és legyen következménye olyan formában, hogy ez hasznosítható legyen a politikusok számára, vagy akik ezekkel a szakpolitikákkal foglalkoznak. Ajánlásokat tesznek, hogy hogyan lehet javítani nyilván a helyzeten. Például, hogy amit mi csináltunk annak idején, hogy a kisebbségek jobban megjelenhessenek, hogyan lehet bevonni kisebbségi szervezeteket abban, hogy ők is teret kapjanak a médiában, hogyan lehet több kisebbségekhez tartozó újságírót foglalkoztatni, hogyan lehet megszólaltatni kisebbségekhez tartozó szereplőket, tehát amikor egy-egy téma van, akkor ne legyen annyira elfogult a média. Hát ez egy régebbi kutatás volt, az impaktja azért elég elkeserítő, tehát ugyanúgy a problémák megvannak, tehát mondjuk a Magyarországon ugye magyar ügyeket néztünk, tehát az is egy nemzetközi kutatás volt, ugyanúgy probléma az, hogy például a magyarországi romák mennyire alul reprezentáltak a médiában, tehát magyarországi média persze sok sebből érzik, tehát ez egyik probléma. De hát ez egy korábbi kutatás volt, nyilván most nem is ez a téma, hanem a jelenlegi. Hát valóban nagyon izgalmas. Ugye itt ebben az esetben, és már nem először, az érintetteket kérdezi ez a felmérés, hogy ők hogyan érzik magukat. Ez egy hihetetlenül izgalmas és fontos szempont, hiszen készülnek antiszemitizmus kutatások, tehát az, hogy a többség hogyan látja a kisebbséget, hogyan látja ilyen esetben a zsidókat, de az, hogy a zsidók hogyan érzik magukat ma Európában, az miután pont az előbbi témából, tehát az előbbi kutatás kutatásból is kiderül, hogy a kisebbségek hangja gyakran nem hallatszik, ezért fontos őket megkérdezni. És ez egy nagyon összetett kérdőíves kutatás, online kérdőíves kutatás volt. Teljesen önkitöltős, és azok tölthették ki, akik magukat zsidónak gondolják, vagy vallják, de ezt is nagyon érdekesen megvizsgálta, vagy hát megkérdezte a kérdőív, hogy ki milyen módon érzi magát zsidónak, és ez már önmagában érdekes, hogy ki hogyan azonosítja magát, és milyen alapon, és ha már belecsaphatunk a lecsóba, ahogy szokták mondani, tehát hogyha elkezdhetjük, akkor itt már érdemes felhívni, vagy érdemes rámutatni egy-két dologra, hogy például a magyarországi, illetve a romániai kitöltők, akik ezt kitöltötték, azok a zsidók, ők milyen alapon definiálják magukat, és hogy kikből is állt össze ez a minta, tehát ugye szoktuk szociológiában mondani, tehát kik lettek megkérdezve.
Hát ezt de súlyozták végül is a szerzők, igen, azt mondják, igen, hogy nem, tehát nem szociológiailag nem klasszikusan nem ért értékelhető statisztikai mennyiségek származtak ebből a végül is nem kis mérés, mert ugye 8.7992 pontosan, de azért igyekszünk majd kerekíteni az adatokat, hogy a hallgatók ne fogják a fejüket 10 perc múlva, de hogy a lényeg az, hogy súlyoztak, tehát hogy különböző indexeket építenek ilyenkor be a kutatók, és így árnyalják az eredményeket, ezért nem csúszik el tulajdonképpen nagyon, nem lesz egy olyan fénytörés, amitől teljesen más képet kap a tanulmány olvasója, mint ami az a terepen tulajdonképpen megjelenik. Számomra az volt izgalmas, hogyha most itt a 13 államot hát úgy listázzuk, hogy ugye Franciaország, Németország és Hollandia, ahol igen riasztó és magas fenyegetettségről kapunk visszajelzést. Hát egyrészt mondjuk nem is csodálom, hogy Franciaország ott van, mert ugye ott a legnagyobb európai zsidó közösség él tulajdonképpen, tehát számszerűségében is talán inkább megjelenik a közéletben is egyáltalán. De hogy ha megnézzük a listát, akkor a keleti tömb, tehát Lengyelország, Csehország, Románia és Magyarország azért így aránylag szerényebb értékekkel jelenik meg a grafikonokban. Nyilván ettől nem kell hátradőlni, csak hogy így lássuk ezt a mérést, amely tavaly január és június között zajlott, tehát még nincs benne az október 7-i Hamas támadás impaktusa.
Így van, ez nagyon-nagyon fontos szempont, bár a kutatók nyilván hát nem voltak túl szerencsések, hogy ez így alakult, mert valóban egy hatalmasat fordult a világ október 7-e után. Megtették azt, hogy majdnem minden témához hozzá kutattak és hozzágyűjtöttek még adatokat, és árnyalták az október 7-e utáni állapottal a dolgokat. Tehát nyilván nem kérdezték le újra a kérdőjévet, vagy nem...
Még ez lenne, Bori, ez lenne az izgalmas, hogyha most vennének egy nagy levegőt, és teszem azt kivárni októbert, hogy teljen ki az esztendő, és utána egy, hát nem tudom, talán egy szűkebb keresztmetszetben, de nagyjából a fontos kérdéseket, amelyekre aztán majd kitérünk, mégiscsak vegyék újra, akár fókuszcsoport, nem tudom. Tehát érdemes lenne, vagy gondolom, hogy szakmailag nektek is izgalmas lenne összevetni ezt a két adatsort.
Bizony, de van egy-két ilyen jelzés pont ebben a kutatásban, hogy például az antiszemita incidensek száma hogyan nőtt. Tehát ugye amikről van központi adat egyes országokban, és így azt lehet látni, hogy van, ahol 12-szeresére nőtt az antiszemita incidensek száma, tehát mondjuk a közösségek, zsidó közösségek elleni bármilyen támadás, hát ebben ugye benne van a graffititől kezdve a fizikai inzultus is, tehát többszörösére nőttek majdnem minden nyugat-európai országban, és valóban amit mondasz, ez nagyon érdekes, hogy Kelet-Európa ezekben az adatsorokban viszonylag jól áll, és valóban kevésbé érzékelik a kelet-európai zsidók az antiszemita fenyegetettséget, de persze valóban érdemes árnyalni a képet, tehát ez majd esetleg majd belemegyünk ezekbe, de hogy a nagy képlet az valóban így néz ki, úgy, hogy tudjuk azt, mert azért készülnek folyamatosan, amit már említettem, olyan felmérések, amik arról szólnak, hogy antiszemita gondolkodási jelenléte Kelet-Európában, illetve mondjuk Magyarországon mekkora és milyen arányban van jelen az előítélet, és hát élen járunk Európában. Tehát ez kvázi egy ilyen ellentmondás, amin megint csak érdemes elgondolkodni, tehát hogy az emberek mondjuk Magyarországon a mérések az utóbbi években elvégzett mérések szerint 30-40%-ban vallanak antiszemita nézeteket.
Hát a mi általunk vesézett tanulmányban tulajdonképpen ez a csekély vagy szerényebb, ez azt jelenti, hogy Magyarország esetében a megkérdezett magyarországi zsidók mintegy majdnem 60%-a gondolja, hogy növekedett az antiszemitizmus, 30%-uk, hogy ugyanolyan szinten van, mint annak előtte, tehát ez az utóbbi egy évről szóló észlelés, és 12%-uk érzi azt, hogy csökkent, míg Romániában az itteni megkérdezett zsidók 51%-a látja azt, hogy növekszik az antiszemitizmus, 37 azt, hogy stagnál, úgymond, és szintén 12 a csökkenés tendenciáját észleli. Tehát, hogy ezek az alacsony, csak azért soroltam ilyen részletesen, hogy ezek is nem alacsonyak, csak a nyugati értékekhez viszonyítva némileg visszafogottabbak.
Igen, például van egy olyan kérdés, ami arról szól, hogy mit érzékelnek legnagyobb problémának ma a megkérdezett zsidók Európában, és amíg mondjuk Belgiumban 84%-uk gondolja azt, hogy az antiszemitizmus a legnagyobb probléma, addig Magyarországon 65, Romániában csak 60%, tehát, és ugye ez az átlag az 84% az összes európai országot tekintve. Ehhez képest viszont a növekvő árak és mondjuk a ukrán háború a sokkal nagyobb szerepet kap például a kelet-európai országban. Tehát valószínűleg kicsit más, illetve ugye vannak a helyi politikai problémák. Valószínűleg én azt gondolom, hogy egy ilyen a magyarországi vagy a kelet-európai zsidók sok problémát éreznek, és ezek közül egyik az antiszemitizmus, még Nyugat-Európában lehet, hogy jobban, illetve hát persze sok oka van, mert hát valóban sokkal több, és ez kiderül a kutatásból, sokkal több az antiszemita incidens a nyugat-európai országokban, de hát ez ugye tudjuk azt, hogy az is komplex, nyugat-európai társadalmaknak egy jó része észak-afrikai muszlim bevándorló. Az ilyen antiszemita incidensek elkövetei közül viszonylag nagy arányban vannak ők. Tehát ez biztos, hogy szerepet játszik, bár ugye erre nem tér ki persze ez a kutatás. Mi most próbálunk magyarázatot találni erre a kérdésre, és ez lehet az egyik. A nyugat-európai társadalmaknak az összetettsége és a bevándorlás okozta társadalmi feszültségek, ezt közös társadalmi problémának gondolják, és ugye ezek nem csak etnikai ellentétek, hanem nagyon komoly szociális kérdés is, tehát hogy hogyan kezeljük a nyilván alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező, szegényebb társadalmi rétegekhez tartozó bevándorlókat, hogyan segítsük, hogyan ne segítsük, mi az, ami... És akkor ezek összekapcsolódnak ezekkel az etnikai előítéletekkel. Tehát nyilván más kategória, mint az antiszemitizmus, vagy a zsidósággal kapcsolatos előítélet.
Ami megint elgondolkoztató, az a reakciók, tehát hogy hogyan érzékelik, és milyen fajta reakciókat keltenek az európai zsidóságban az antiszemitizmus különféle megjelenései. Ugye több fajta van a köztéren, politikumban, intézmények ellen, zsidótemetőknek a meggyalázása, és az online, illetve hát a média berkeiben megjelenő zsidó ellenesség. Na de hát azt mondja a tanulmány, hogy 76%-uk, tehát több mint háromnegyedük, időnként eltitkolja a zsidóságát, éppen azért, hogy ugye ne exponálja magát, és mintegy egyharmaduk kerüli a zsidó rendezvényeket, vagy helyszíneket, illetve növekedett a kivándorolni szándékozók aránya 41-45%-ra. Úgy gondolják, hogy Izrael biztonságosabb. Lehet, hogy most a Hamas epizód után ez a érték nem így mutat, de elgondolkodtató, hogy azért háromnegyedük alkalmanként kénytelen eltitkolni az identitást. Azért, mert úgy gondolja, hogy ettől biztonságban, vagy nagyobb biztonságban van.
Hát ez tulajdonképpen borzasztó. Tehát ez, ha ebbe belegondolunk, és most itt a holokauszt tapasztalatára kell visszautalni, tehát hogy ugye végigélte az európai kontinens, illetve az európai társadalmak megtapasztalták ezt, hogy élethalál kérdése volt, hogy kiderül vagy nem derül ki az, hogy az ember zsidó származású, és ugye ez a tapasztalat nyilván ott van a mostani generációkban is, és vissza kell nyúlni ezekhez a stratégiákhoz, hogy titkolom, mert féltem a biztonságot. biztonságomat. Szóval én azt gondolom, hogy ez borzasztó, és egyébként akár Magyarországon is, ha a zsidó közintézményeket nézzük, mindenhol kamerák vannak, még a rendőri jelenlét, de ez Nyugat-Európában még fokozottabb, tehát a egész komoly, tehát a zsidó iskolák körül hatalmas falak és szöges drótok. Tehát, hogy ez valószínűleg valami nagyon nem jól működik, hogy ennek így kell lennie. Tehát, hogy fizikálisan félnek a közösségek, és hát egyének szintjén is. Na most nekem van közelmúltbeli, tehát már október 7-e utáni tapasztalatom pont Írországban, pontosabban Észak-Írországban, hogy ott viszonylag nagyon kevés zsidó származású él, de egy izraeli egyetemi tanárismerősöm mondta azt, hogy ugye elszaporodtak a palesztin barát tüntetések, rendezvények, és volt, hogy órákon át nem mert kimenni az egyetem épületéből, mert a palesztin barát egyetemisták ott tüntettek a palesztinokért. Semmiféle megkülönböztető jegyet, tehát nem hord olyat, amiről felismerhető lenne, de mégis félt. Tehát ez a fajta félelem, ez nagyon-nagyon rossz időket idéz, és amikor fizikálisan fenyegetve érzi magát egy közösség, az nem kell hosszan ragoznom, de hogy ez elég borzasztó. És hát persze, igen, a helyzet sokkal rosszabb október 7-e után, tehát ehhez képest, amit felmért ez a kutatás.
Az is szembetűnő, hogy tulajdonképpen az antiszemita akcióknak az aránya növekszik akkor, amikor lényegében a tettest vagy tetteseket nehéz azonosítani. És ezért a lista elején ott van a temetőgyalázás, a graffitik, illetve az online tartalmak megjelentetése. Ez arra is enged következtetni, vagy megkockáztathatjuk azt, hogy bizonyos fokig, de itt nagyon mérsékelten és kihangsúlyozottan bizonyos fokig az Unió antiszemitizmus elleni küzdelmet támogató stratégiái, ugye 2021 óta elfogadott dokumentumok és irányelvek valamilyen módon azért hatnak?
Hát pesszimistább vagyok, tehát hogy nyilván mindig egyszerűbb névtelenül rongálni és elkövetni, és az látszik szintén ebből a jelentésből, vagy ebből a kutatásból, hogy nagyon kevés, tehát ha beazonosítható, akkor is kevés feljelentés születik az áldozatok részéről, tehát nem feltétlenül van következménye, még akkor se, hogyha beazonosítható az elkövető.
Igen, hát az online esetében mindössze 19% jelezte az illető felületnek, hogy hoppá, gond van, hát mit közöltetek, vagy mit engedtetek ki. Úgyhogy ez tényleg egy elég, mondhatnám azt, hogy félénk hozzájárulás vagy viszonyulás. Talán attól tartanak, hogy akkor, ha megszólalnak, akkor az megint egyfajta retorziónak lehet az előszobája?
Igen, de hát ezt ismerjük, szóval jobb hallgatni, jobb nem jelenteni, hagyjuk inkább a dolgokat. Ez egyébként az online tartalomra visszatérve, ugye van egy ilyen rész, ami arról szól, hogy mennyire, tehát egyrészt nyilván nagyon sok írott tartalom, szóval szöveges tartalom jelenik meg, ami antiszemita üzenetet hordoz, de nagyon sok vizuális is, és például a szvasztika, vagyis a horogkereszt, és ez például leggyakrabban Magyarországon. A magyar válaszadók jelezték legnagyobb arányban, hogy találkoznak ilyenekkel magyar oldalakon. Na most minimális, azt hiszem, hogy most itt hirtelen számot nem látok, de hogy nagyon minimálisan jelentik. A válaszadók negyede jelezte, hogy jelentett ilyen tartalmakat, tehát nagyon kevesen jelentik, tehát kvázi hozzá is szokunk ehhez. Mondom, tehát a horogkereszt, ami azért egy tabu mondjuk Nyugat-Európában, Magyarországon, a magyar média online felületen sokkal gyakrabban megjelenik. Szóval a névtelenség az segít az elkövetőknek, de ha van beazonosítható, akkor se feltétlenül van retorzió. És az az érdekes, hogy a válasz, ugye most arról van szó, hogy mi erre a válasz az intézményeknek, a társadalmaknak, a politikának. És nagyon érdekes az adatsor, ami azt mutatja, hogy Kelet-Európában, noha kevesebb ilyen tapasztalat van, mégis sokkal elégedetlenebbek a politikának. politikával, úgy általában a politika reakciójával a válaszadók. Tehát, hogy itt sok dimenzióban nézik, hogy a politika mennyire támogató, mennyire támogatja mondjuk a zsidó közösségeket, mennyire foglalkozik a zsidó hagyományokkal, a holokauszt emlékezettel. Úgy általában mennyire érzik ezt a fajta jelenlétet a kormányok részéről, és ott nyilvánvaló az, hogy sokkal negatívabban ítélik meg, tehát jobban bíznak Nyugat-Európában. Noha több incidens van.
Igen, a politika mellett egy 49%-os érték jelenik meg, tehát politikai események, tüntetéseken tapasztalt antiszemitizmus, ez a egészen magas érték, ugye? Azért ez is elgondolkodtató. De Bori, te holokauszt kutatóként ugye terep élményekkel és tapasztalattal is rendelkezel. Én a Magyar Narancsban készült interjúdnak az első két passzusát tudtam elolvasni, mivel nem vagyok előfizető, amit talán januárban Patrick Dubois-val készítettél. Hát arra utal ez a kis szövegrészlet, ugye, hogy el kell menni oda, még fellelhető szemtanúkkal érdemes is kell, mert hogy már nem sokáig vannak beszélni, rögzíteni, tárolni, rendszerezni, és utána aztán értékelni ezeket a vallomásokat. Neked volt egy ilyen egészen komoly tapasztalatod, több tucat interjúhelyzet. Mi az, amit meg tudsz fogalmazni ezzel kapcsolatban? Udvarhelyszéken van olyan falu, ahol igen, tudják, hogy volt egy zsidó család, de úgy hallgatnak róla, nem nagyon beszélnek róla, hogy hova tűnt. Az én szülőfalumban is tudják, hogy Mántelnek hol volt a kocsmája, de valójában nem szálazzák szét, hogy aztán mi lett a sorsuk. Meg hát a gyógyszerész, aki ugye uradalmat tartott, és őt is szintén, de másként érték atrocitások, immár a bevonuló szovjet katonák révén. Szóval, hogy akkor mi az, ami benned szakemberként és megkockáztatom emberként megmaradt ezek után a terep benyomások után?
Ez egy fantasztikus nagy kaland, egy hatalmas munka, és egy nagyon izgalmas tapasztalat volt, amit az elmúlt, hát most azt mondhatnám, hogy egy évtizedben végeztek európai országban, ezek között Romániában is, hát nyilván az erdélyi részeken a magyarul, a magyar idősekkel, persze Magyarországon, tehát az interjúk többségét Magyarországon készítettem. Az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma számára készültek ezek az interjúk, és az volt, tehát a dokumentálás volt a fő cél. Szemben Patrick Dubois-val, akit említettél, aki ugye a Yahadin Unum nevű francia szervezet, ő az alapítója, és annak keretében végeznek egykori szovjet területeken hasonló interjúzásos, dokumentációs munkát, de ott kifejezetten azt mondja, hogy amit ő csinál, az egy bűnügyi nyomozás, tehát a helyi bűntényeknek a rekonstrukcióját próbálja meg a helyi szemtanúk segítségével véghez vinni, és azért gyűjti a visszaemlékezéseket. Hát tulajdonképpen részben nekünk is ez a, vagy nekem is ez a feladatom, de tehát egyrészt tényeket, történeti tényeket gyűjteni. Azoktól az idősektől, akik emlékeznek még a holokauszt eseményeire, a háborúra, illetve még a holokauszt megelőző időszakra, amikor valóban élt még, amiket te is emlegettél, élt még az adott településen zsidó közösség, és hát valóban közel 50 interjút készítettem Erdélyben, különböző helyeken, Máramaros-sziget, Szatmár, Németosbár, és nagyon sokat Székelyföldön, és hát a cél, ahogy mondtam, egyrészt a történeti tények, tehát hogy kik voltak, neveket gyűjtünk, mire emlékeznek, hogy zajlott maga a holokauszt, a deportálás, mi történt előtte, utána, és azért az is valóban, amit említesz, hogy hogyan viszonyulnak az emberek ehhez a kérdéshez, hogyan viszonyultak, ha ez lehet így rekonstruálni a zsidó közösséghez, zsidó közösség tagjaihoz, milyen volt a kapcsolat, hogyan beszélnek róluk, tehát ahogy szoktuk mondani, az attitűdökre vagyunk kíváncsi, vagy lennék kíváncsi, és hát emlékezett, tehát hogy mi maradt utána, és hát az elkeserítő valóban, hogy az egész Kelet-Európában, hogy tulajdonképpen a népírtás az sikerre vitték, tehát a Kelet-Európában szinte nyoma sem maradt a zsidó közösségeknek, tehát ez is úgy érdemes, hogy végig gondolni. Nem egy vitám volt fiatal erdélyi egyetemistákkal, akik azt próbálták nekem bizonygatni, hogy az előtelepülésükön nem éltek zsidók, és én tudtam, hogy igen, és mondtam, hogy menjen haza, és nézzen körül, és kérdezősködjön, és akkor valóban kiderült, hogy az ő kisvárosában nem, hogy voltak zsidók, de az ő utcáikban volt a zsinagóga. De ez siker, mert akkor kvázi ilyen módon tudatosítottam, mondjuk legalább abban az egyetemistában, hogy ez létezett, és hogy voltak, és hogy mi történt. Tehát nincs tudás a következő generációkban, mert hát miért is lenne? Nagyon-nagyon hiányos, ezt Magyarországon is így van. Hiányos a történelemtanítás, nagyon rossz. Mondom, a média, az oktatás is nagyon sok sebből vérzik Magyarországon, és nem tanulják meg a tényeket, mert egyszerűen hiányzik az oktatásból, és hát persze hiányzik az érzékenyítés is, hogy ezt az egész probléma halmazt megfelelő érzékenységgel tudják kezelni. Tehát, hogy mi az, amikor az embereket először diszkriminálják, megjelölik, gettóba zárják, vagyonukat elkobozzák, nyilvánosan megszégyenítik, és aztán szörnyű körülmények között vagonba zárják, és aztán megölik őket, és alig térnek vissza, és aztán mindenki hallgat. Tehát egyszerű volt valóban a háború után a hallgatás, és hát így igen, anekdotikusan az idősek emlegetik, de hát amit mi csinálunk, vagy amit én csinálok a kollégáimmal, az az, hogy leülünk és végigbeszéljük, és hosszan-hosszan emlékezünk, hogy ezek, amit lehet, megőrizzünk. De hát utolsó utáni pillanatban voltunk, szinte alig vannak már idősek. Ezen továbbra is keressük azokat, akik emlékeznek, tehát azokat a 90 fölöttieket, mert hál' Istennek azért vannak, akik emlékeznek még a helyi zsidókra, de hát ez egy, nyilván így marad meg. Vannak olyan települések, voltunk Kárpátalján is például, aminek meg szokott maradni az a zsidó temető, ugye egy-egy faluban, egy-egy településen. De ott előfordult, hogy még a temető sírköveit is széthorták, tehát még a temető sem maradt meg. Ha ez nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas és borzasztó belegondolni.
Tehát akkor Bori, igen, azt lehet mondani, hogy a népírtás után az emlékírtás következett bizonyos helyeken és esetekben.
Igen, ez vagy tudatos, vagy nem is tudatos. Tehát ez a múltat végképp eltörölni, hogy nem foglalkozni a múlttal, ez ugye ez egy komoly ideológia volt. Tehát vagy nem hánytorgatjuk, vagy a múltat olyan módon használjuk, ahogy a politikának éppen kedves. Tehát emiatt viszont nem volt az kimondva, hogy arról beszéltünk, hogy a fasizmus áldozatai, de kik voltak a fasizmus áldozatai. Nem feltétlenül csak az ellenálló kommunisták voltak, hanem sokkal inkább a kelet-európai zsidóság. És ez, hogy maga a szó, hogy zsidó, az nem jelenik, mert foglalkoztam ilyennel is a közelmúltban, hogy megnézem, hogy néz ki az emlékezet, milyen módon emelt a kommunista rendszer emlékműveket a holokauszt áldozatainak, és az a szó, hogy nyilván, hogy holokauszt, az nem jelenik meg, a zsidó szó nem jelenik meg, amikor miről beszélünk, tehát nem tudjuk. És hát az embereket, tehát olyan érdekes, hogy ki a hibás, vagy ki a felelős például azért, hogy nincsen emlékezet, mennyire lehet számon kérni az egyszerű embereket, hogy ez kitörlődött, vagy a következő generáció már nem tudja. Azt hiszem, nagyon nagy felelőssége van nyilván mindig a politikának, az elitnek, az, hogy milyen oktatás zajlik. Tehát ezek a írástudóknak a felelőssége, hogy a következő generáció is megtudja ezeket. Magunk szerény eszközeivel most ezen dolgozunk. De kérdezünk persze, és készítünk interjúkat túlélőkkel, hát akik még vannak, és ilyen szempontból van rálátásom azokra is, akik túlélőként még mindig élnek, és mindig itt vannak, és mondjuk érzékelik a növekvő antiszemitizmust, és nem egyszer hivatkoznak arra, hogy amit most tapasztalnak Magyarországon, de más országban is, az nagyon emlékezteti őket a 30-as évekre, meg a háború alatti évekre. Úgyhogy ez se jó látni és hallani.
Hétfőn a tetőteraszon Novák Csaba Zoltán, a Kisebbségkutató Intézet elnöke volt a vendégem, és hát azt taglaltuk a többi között, ő hozta fel a témát, hogy a kisebbségkutató néhány megye tanfelügyelőségével egyességre jutott, hogy az ottani történelem tanároknak egyfajta gyors talparó kurzust tartson, mert hogy ősztől a törvénybe iktatott passzus cikkely szerint 11. osztályos tanrendbe kötelező tantárgyként beiktatják a holokausztról és a zsidóság történetéről való oktatást. Nyilván ez egy ha nagyon fentről nézzük, mondjuk így európai összesítésben, mert hiszen ez a tanulmány is, amivel a beszélgetésünk indult, ez egy európai merítés, akkor azt mondhatnánk, hogy itt a révbe jutott szándék, persze meg kell várni még, hogy milyen impaktusra és hogy fog kinézni az a effektív oktatás, meg tankönyvek is most íródnak, úgy tudom, tehát hogy van egy adag kapkodás is ebben, de hogy a politikum legalábbis manifest módon immár azt jelzi, hogy igen, be kell emelni, vagy vissza kell emelni, vagy pótolni kéne azt, amit néhány nemzedék hiátusa miatt hagytunk kikopni az emlékezetből. Látod-e ennek a finalitását, vagy ezek, hogy mondjam, többnyire gesztusok, nincs bennük elegendő tartalom ahhoz, hogy megfordítsanak folyamatokat?
Minden jó, ami ebben az irányban mutat, tehát, hogy ha lesz bármi is, ami ebben foglalkozik, egyébként nagyon sok tanárképzés zajlik, tehát, hogy nagyon fontos, hogy a tanárok legyenek jól kiképezve erre, tehát a tankönyv az is fontos, de hát a tanárok szemlélet az, ami a legfontosabb, és őket kell meggyőzni arról, hogy ez miért is fontos, és miért kell ezzel foglalkozni, és hogy megfelelően, tehát ők is képesek legyenek érzékenyíteni a hallgatókat, ez őket is érzékenyíteni kell. De mondom, erre nagyon sok fantasztikus tanárképzés van most már magyar nyelven, Magyarországon most. Én ezeket valószínűleg összekötném, és az a másik, amit nagyon fontosnak tartani, tehát az érzékenyítés, a képzés, ugye kell, egy tudás kell azért ahhoz, hogy az ember erről, tehát ne úgy, mint az 50-es években az orosz nyelvoktatás Magyarországon, hogy mindig egy leckével előre, tehát azért az nyilván, miután ez a mostani történelem tanár generáció nem feltételezem, hogy kapott kimerítő holokausz oktatást annak idején, ezért nekik is valószínűleg tanulniuk kell. Tehát ez a kettő szükséges feltétele annak, hogy ez sikeres legyen. A másik meg az a helytörténet. Tehát ahogy szokták mondani, Erdély egy ilyen saktábla vidék, tehát minden helyi régiónak más-más a minden más, és ezért nagyon fontos, meg amúgy is nagyon fontos a helytörténet ismerete. Abban sokkal könnyebben, sokkal jobban közelebb lehet vinni a diákokhoz a témát. Tehát ha megtudom azt, hogy abban az utcában, vagy abban a házban, vagy akár a nagyszüleim ismerték, vagy szóval, hogyha van egy ilyen kötődésem, akkor élményszerűbb, akkor közelebb kerül hozzám, és jobban megértem, és átérzem. Ezért például ez a nagyon komoly holokauszt oktatás zajlik Nyugat-Európában, vagy Amerikában is, de ott a családban nincs valaki, aki érintett, ugye nem ott zajlott az esemény, elhozzák őket, sokan jönnek Európába, hogy lássák azt, elmennek Auschwitzba, megnézik azt, hogy néznek ki ezek a koncentrációs táborok, közel vinni a diákokat ehhez a kérdéshez. De itt Kelet-Európában ott vagyunk. Tehát egészen számomra nagyon nagy élmény volt elmenni falvakba, és akkor a helyiek megmutatták, hogy melyik házban ki lakott, vagy hol volt a gettó, vagy hol mi zajlott. Tehát amikor ott vagyok helyben, az sokkal megfoghatóbb, és szerintem így érdemes ezt is tanítani. De hát mondom, ezeket csak most általában mondom, hogy milyen holokauszt oktatást tartanék kívánatosnak, de feltételezem, hogy itt komoly munka lesz ebben, és minden dicséretes, ami ebben a témában zajlik. Nem lehet elrontani, azt gondolom. Uh-huh. Igen.
Még mindig egy kicsit a terep élményeidre visszakanyarodva, mi volt az, mert hogy bizonyos fokig ez az emlékezés, vagy foghíjas memória azért visszavezethető, vagy részben magyarázható tényezőkkel. Mit tapasztaltál te, hogy mi az, ami akadályozza, satírozza, dörzsöli, törli időnként ezeket a kellemetlen emlékeket? A szégyenérzet, az elbizonytalanodás, hogy mennyi mindent nem tudok a saját közvetlen környezetem múltjáról, azok a gondok és problémák, amelyek rárétegződtek, tehát teszem azt, kollektivizálás, egyéb ugye történések, amelyek nyomják a kollektív memóriát, vagy még lehetne sorolni, hogy érzékeltette ezt?
Hát sok minden, ahogy mondod. Egyrészt a háború utáni hallgatás, tehát akik visszajönnek, nem beszélnek, akiket nem vittek el, a nem zsidók nem kérdeznek, egyik nem kérdez, másik nem mondja. Nincsen erről, és ugye a politika is hallgatott, tehát amiről már egy szó volt, hogy a hivatalos emlékezett politika, ha volt, az elszedte a valóságot, vagy virágnyelven beszélt, vagy nem is beszélt arról, mi történt. Nyilván benne van az is, hogy az elhurcoltak vagyonát azt tulajdonképpen a helyi lakosság kapta meg. Hát elvitte, beköltöztek. Már nem is lehet tudni, adott esetben már szerintem a családi legendáriumokban sem mindig jelenik meg, hogy éppen egy zsidóházban lakunk, vagy nem ott lakunk. És de annak idején ez ugye az esetben kellemetlen volt, hogy hogyan került a családi adott épületben, vagy
hát a javak ugye megőrzésre, és aztán véletlenül nem kerültek vissza. Igen, ezek, de vannak tipikus, szép sztorik is, amikor tényleg megmaradnak, tehát visszajön azokból a kevesekből visszatámolyognak, és akkor ugyanúgy megkapja az átmentett, a szomszédba átmentett tárgyakat, amit féltve őriztek. Tehát, hogy nagyon pepita ez a történet, igen.
Abszolút. Nagyon sok ilyen van, és hát nagyon sok, tehát nagyon vegyes, és igen, és nagyon rossz, hogyha egy általános képet mondunk. Van, amikor elvitték, van, amikor megőrzés átadták, visszaadták, van, amikor megőrzés átadták, nem adták vissza, azt mondták, hogy elvitték az oroszok. Lehet, hogy egyébként tényleg elvitték az oroszok.
Igen, ez is egy refrénszerűen visszatérő válasz.
Sok mindent elvittek, igen. De ezek mind vannak, tehát mind ilyen típusú, tehát mindenféle történetet gyűjtöttem, és mind van, és ezek egyéni történetek vannak, a nagy általánosság az mindig félrevezető. Ezért fontos, én olyan hia vagyok az ilyen mikrotörténeti megközelítéseknek, megnézni egy-egy esetet, hogy ki hogyan reagált ezekben a helyzetekben, és ki hogyan viselkedett, és ez nagyon tanulságosak egyenként. És nagyon nehéz, tehát nem tudunk utólagosan reprezentatív szörvéket készíteni arról, hogy mi volt, meg hogy volt. Nyilván azért vannak levéltári dokumentumok, amik arról szólnak, hogy Magyarországon, Budapesten lakás kiigénylések, hogy milyen tömegével, de ott is az van emögött, hogy az embereket kibombázták, és tényleg nincs hol lakniuk, és nyomorultak, és persze, hogy akkor, ha tudják azt, hogy a megüresedett zsidó lakásokat ki lehet igényelni ingyen, hát akkor miért ne tennék, és az állam még esetleg még ezt támogatta is, vagy hát ezt
közvetített.
Ez volt a politika, igen. Akkor persze, hogy az emberek így viselkedtek. Nagyon fontos, hogy mi volt az aktuális, vagy mi az aktuális norma, hogyan kell viselkedni, az emberek igyekeznek úgy viselkedni, ahogy meg van határozva. Szóval próbáljuk azt gondolni, hogy mi olyan egyéniek vagyunk, és máshogy viselkedünk, mint a többség, vagy mint amit elvárnak tőlünk, de nem igyekezünk, és ez egy teljesen normális dolog, mert ez tény, hogy alkalmazkodunk az elvárásokhoz, és ezért az annak idején sajnos embertelnek voltak ezek a törvények, és embertelnek voltak az elvárások, és az antiszemitizmus, és a zsidó ellenesség, és az, hogy a zsidókat nem szabad segíteni, az volt a törvény, az volt az elvárás. Aki ebben a helyzetben segített, és enni adott, nagyon sokan enni adott, inni adott, elbújtatta, erre a vagyontárgyat nem lehetett elrakni, mert az is törvény volt, hogy ezt nem szabad rejtegetni, zsidó vagyontárgyakat, szigorú büntetés vár arra. Ennek ellenére vállalta ezt a kockázatot. Azok fantasztikus, azok tulajdonképpen törvényszerűk vagy normaszerűk voltak annak idején, és ezek, de mégis nagyon sokan megcsinálták, bátrak voltak. Tehát ezért így kell mai aggyal, mai fejjel az ember könnyen ítélkezik, de ezt akkori kontextusba kell helyezni. Tehát, hogy miért nincsen erről beszéd, vagy miért nincs erről tudás, ezek mind közre játszanak, tehát nyilván van egy nagyon rossz lelkiismeret, van ez a fajta politikai mainstream elhallgatás és torzítások sora, illetve nagyon érdekes az erdélyi kontextus, meg a határon túli magyar kontextus, hogy ott azért a határok módosulásával az állandó politikai helyzet, ugye a magyarok újra a kisebbség lettek, és őket is nem egy retorzió érte. Tehát ők maguk is egy áldozati szerepben kerültek, és valóban áldozatokká is váltak. Szóval azok a fajta diszkriminációk, amik mondjuk a zsidókat érték a háború alatt, a holokauszt alatt, nyilván sok erdélyi magyar is tapasztalt hasonlókat, és
főleg a dél-erdélyi zónában, igen. Főleg a dél-erdélyi vidéken, meg hát nyilván, ahogy a front vonult tovább, akkor majd az északi részen is persze.
Így van, tehát éppen amikor aki, ugyanúgy, ahogy a románok is tapasztalták ezt a fajta diszkriminációt, szóval pedig ilyen történeteket is gyűjtöttem, hogy hogyan állt bosszút egymáson román-magyar a korábbi sérelmekért, és amikor éppen hatalmon volt az egyik, és hatalmi helyzetbe érezte magát, úgy volt nyilván magabiztosabb. Szóval ezeket szerintem ismerjük, mert sok ilyen történet van erdészerte, de hogy emiatt viszont miután 45 után újra egy ilyen kisebbségi helyzetbe került a magyarság, amikor erről van szó, akkor akkor azért ezek a történetek kiegészülnek az ilyen típusú történetekkel, és azok esetben felül is írják a zsidósággal. Tehát ugye a zsidósággal, vagy a zsidókkal történt a háború alatt, utána jött az, hogy minket is aztán mennyi minden retorzió és nehéz politikai helyzetért. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a visszatért háború, holokauszból, deportálásból, lágerekből visszatért zsidók, akik ott maradtak Erdélyben, ugyanúgy végigszenvedték a sztálindőket Romániában, és ilyen típusú történetek is vannak, hogy hogyan üldözte őket aztán a következő rendszer. Nagyon sok ilyen van Magyarországon is. Szóval akiket Dachauból visszatért túlélő, akit aztán 4 év múlva kitelepítenek, ez egy budapesti történet, kitelepítettek a földre, és nem térhetett vissza Budapestre éveken át, és utána nem vállalhatott csak fizikai munkát. Sőt, aki recskre került, dachaui túlélő, olyan is van. Nagyon viharos a történelem, és sokkal viharosabb Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában. Tehát a holokauszt túlélőinek az élettörténete egészen más, ugye sok interjú készült holokauszt túlélővel Amerikában, vagy Nyugat-Európában, de főleg Amerikában, illetve Ausztráliában. Ők azok, akik jó részük olyan, akik rögtön a háború után kivándoroltak, és hát ők, nekik van egy holokauszt történetük, de utána, hogy úgy mondjam, happy end, tehát viszonylag nyugodt életük volt. A kelet-európai túlélők, akik itt maradtak, nekik sokkal nehezebb lett, hát értelemszerűen.
Nehéz a szakembernek is egy ilyen izgalmas, de ellentmondásokkal telített terepen eligazodni, és hát végezni a munkáját, de hát ezt teszi Kriza Borbála, szociológus, dokumentumfilmrendező, holokauszt kutató, aki most velünk volt a tetőteraszon. Beszélgetésünk űrügyét pedig az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének antiszemitizmusról közölt legfrissebb tanulmánya szolgáltatta. Bori, köszönöm, hogy velünk voltál, bejelentkeztél, bár alig csöppentél haza Magyarországra, Írországból, időt préseltél ki a Kolozsvári Rádió hallgatói számára. Én azt hiszem, hogy nem egy olyan téma ez, amit így egy elköszönéssel le tudunk zárni, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy újabb és újabb szeleteit, történéseit, vetületeit érdemes lesz átbeszélni akár itt a tetőteraszon is, amikor egy-egy kutatás meghatározó fázisába kerültél, vagy úgy érzed, hogy megfelelő, ahogy szokták mondani, kritikus mennyiségű adat és élmény van a birtokodban, akkor hát vegyük újra ezt a történetet, ami ugye végtelenített, és érdemes valahányszor alkalmunk van szólni róla, tudatosítani, ráerősíteni, akár korrigálni is, hogyha úgy hozzák a kutatások. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok a hallgatóknak.
Akiktől úgy búcsúzzunk, hogy a türelmüket és a figyelmüket is egyben megköszönjük. Tetőterasszal hétfőn jelentkezünk legközelebb, a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.